A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet pünkös másodnapján. Isten tegyen gazdaggá ezt a mostani Isten tiszteletünket is lelke által. Isten tiszteletünk kezdetén a 245. számú énekünket énekeljük. A 245. számú énekünket, amely így kezdődik, e pünkösd ünnepében. Szavát, ugye, mint az írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 15. fejezetének 1-től 7-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom a Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 15. fejezetből az első 7 verset. Hallgassuk meg! Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudnélik fele barátjának kedvezzen, annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak, ami tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal és az írások vígasztalása által reménységünk legyen. Az álhatatosság és vígasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreink, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy bár nem láthatunk téged szemünkkel, de megtapasztalhatunk szívünkkel. Köszönjük, hogy annyira közel akarsz jönni hozzánk, hogy bennünk veszel lakozást. Áldunk téged azért, amit a lélek magával hoz. mint drága ajándékok sokaságát. Köszönjük neked azt, hogy tisztaságot és rendet akarsz teremteni bennünk. Köszönjük, hogy adott számunkra a szeretetnek, jóságnak, szelídségnek, hosszú tűrésnek lelkét. Annyira szükségünk van ezekre az értékekre, ahhoz, hogy a mindennapokban emberi kapcsolatainkat jól tudjuk rendezni. Áldunk téged azért, hogy a lélek készíti az utat a másik ember szívéhez. És most gondolunk különösképpen családunkra, szeretteinkre. Áldunk és magasztalunk téged, ő érettük. Olyan jó, hogy arcukra tekinthetünk ezen a napon, hogy megfoghattuk kezüket, vagy akik nincsenek mellettünk, akkor imádkozhatunk érettük, és áldást kérhetünk fejükre. Gondolhatunk azokra is, akik eltávoztak mellőlünk, mert földi pályájuk véget ért. Akkor te vagy az, aki megszenteled az emlékeket, és táplálod bennünk a reménységet a viszontlátást illetően. Köszönjük neked azt is, hogy a te lelked gyülekezetet teremt. Hogy van templom, van ige hirdetés, van egy hely és van egy alkalom, ami bennünket idehívogat. És itt meg lehet nyugodni, itt le lehet tenni a terheinket te elé, el lehet sírni panaszainkat, el lehet hozni hálaadásunkat, és el lehet kérni mindig az aktuális üzenetet, útravalót. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy te vagy az, aki meg tudsz eleveníteni minket, és meg tudod eleveníteni számunkra az ígét is, azért, hogy ne üres szó legyen, vagy ne pusztán emberi szó legyen, hanem az Istennek tulajdonszava, amely hatalmas arra, hogy teremtsen, hogy rendezze át külső körülményeinket is, rendezze át bensőnket, azért, hogy igazán tiéd lehessünk. Áldunk téged azért, hogy ide hívogattál, és nem viszel minket valami más. Köszönjük neked azt is, hogy nem csupán ünnepnapokban, hanem hétköznapokban is, mindenkor is, mindenütt velünk vagy lelked által. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat, és jelenj meg lelked által a mostani Isten tiszteleten is. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 161. számú énekünk mindhárom versszaka elénekésével. A 161. számú énekünknek mindhárom versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket.
Thank you.
Hallgassuk meg Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 16. fejezetének első és második versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 16. fejezetének első és második verséből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreábeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak volt segítségére, nekem magamnak is. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreábeli gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek segítségére, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak volt segítségére, nekem magamnak is. Kedves testvéreim, tünkös kettős arcú ünnep. Egyfelől a lélek kiáradását ünnepeljük ilyenkor, másfelől pedig a keresztény egyház születésének az ünnepe. És ennek megfelelően ez a mostani prédikáció itt ilyen kettős kitekintésű lesz. Egyfelől megnézzük azt, hogy milyen egy lélekben újjászületett ember, Fébé alakjában jelenik meg, felolvasott ige szakaszban előttünk, másfelől pedig egy gyülekezet rajza látszik meg. Erre a gyülekezetre fogunk nézni, azért, hogy az ott megjelenő, megmutatkozó szép vonásokat mi magunk is hordozhassuk ebben a közösségben. Milyen a lélekben újjászületett ember? Erről a Fébéről azt mondhatjuk el, hogy Pál apostol általa küldötte el ezt a levelet a római gyülekezetbe. Pál mindez idáig még nem járt a fővárosban, de szándékozott ide elutazni. És mielőtt megérkezett volna, azelőtt, mint egy útkészítőként, egy levelet küldött a római gyülekezetnek. Levélhordozó. Mennyire megbízható személy, és hűséges asszony kellett legyen ez a Fébé, hogy Pál ne elje rábízni ezt a drága kincset. Hogy biztos legyen abban, hogy nem fog elkallódni. Nem fog elveszni, nem fog megsemmisülni. Vagy hogyha esetlegesen útközben valamilyen akadályozhatása is lesz, de azért magát a levelet valamilyen úton, módon mégiscsak eljuttatja a címzettekhez. És gondoljunk bele, hogy milyen nagy szegénység lenne, hogyha elkallódott volna ez a levél. Hogyha megsemmisült volna. Szegényebb lenne a Bibliánk, és talán a reformáció is másképpen alakult volna. Mert Luther Mártonnak ez volt a, hadd mondjam így, ez volt a kedvenc levele, hiszen ebből világosodott meg, hogy mi az üdvösséget hitünk által kegyelemből kapjuk. De szegényebbek lennénk mi magunk is. Hogyha már olvastuk ezt a levelet, vagy a levél alapján hallottunk ige hirdetéseket, ha ez nem volna, akkor mennyivel szegényebb lenne megint a mi életünk. Megbízható levélhordozó volt ez a Fébé, és nekünk is azzá kell lennünk. Ma az Úristen elsősorban nem a kezünkbe adja az ő ígéjét, hanem a szívünkre írja rá a lelkével. Azért, hogy hordozzuk, azért, hogy szavainkban, de még inkább cselekedetünkben, magatartásunkban továbbadjuk azt. És ebben ott van a bizalom. Úgy, ahogy Pál megbízott Fébében, ugyanígy az Úristen megbízik bennünk is. Ránk bízza ezt a drága kincset, ezt a drága ajándékot, ami az Úristennek a szavát jelenti. Van egy legenda, ami arról szól, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus visszament a mennybe, akkor megkérdezték tőle az angyalok, hogy mondd csak, Krisztus Urunk, befejezted-e azt a munkát, amit elterveztél? Itt a földi világban. És elmondotta, hogy igen, befejeztem. Megértették-e az emberek a te váltságművedet? És azt választotta Jézus, hogy legalábbis az a 11, akik mellettem voltak, megértették. És akkor hogyan lesz tovább? Hát úgy, hogy az a 11 tovább mondja a többi embernek. És aztán az a többi ember is tovább mondja 1000 év múlva, meg 2000 év múlva is. És akkor még megkérdezték ezek az angyalok, hogy mondja Krisztus Urunk, biztos ez? És ő azt válaszolta, hogy igen, biztos. Mert én segítséget küldök ezeknek az embereknek, és én megbízom bennük. És ez olyan nagy dolog. Hogy ezt a drága kincset, ami az Istennek ígéjét jelenti, meri ránk bízni. Megajándékoz az ő szeretetével, és megajándékoz az ő bizalmával is. Hogy így továbbadjuk az ő szavát, mi magunk is. Érdekes módon ebbe a levélbe, amit T.B. így vitt, belekerül az ő ajánló levele is. Hiszen Pál apostol azt mondja, hogy római gyülekezeti tagok, én ajánlom nektek ezt az asszonyt, hogy fogadjátok be őt szeretetbe. És ezt a gondolatot is szeretném magunkra alkalmazni, hogy tudnélik, nekünk is megvannak a magunk ajánló levelei. Abban a korban erre egyfelől azért volt szükség, mert ez útkészítés volt. Nem ismerték ezt az asszonyt, idegen volt számukra, egyfajta utat készített Pál apostol, hogy a maga ajánló levelét belefoglalja. Másfelől a célhámosságtól óvta meg ezt az asszonyt. Jöhetett volna bárki. Mondhatta volna akárki azt, hogy én is az Istennek követe vagyok, én is keresztény ember vagyok, jöttem, hogy az Istennek szavát továbbadjam, és aztán ezzel a bizalommal visszaérhetett volna. Nemrégiben hallottam, hogy elfogták Magyarország egyik legnagyobb csalóját. A kórházban dolgozott, osztályvezető főorvos volt, aztán a vasútársaságnál, a MÁV-nál szintén vezető beosztásban dolgozott, és miután elfogták, kiderült róla, hogy még érettségie sincs. Tehát ennyire vissza lehet élni az embereknek a bizalmával. Most ettől a fajta célhámosságtól óvta meg Pál apostol ezt az asszony fébét. Könnyű az emberek bizalmával visszaélni. És ez az ajánló levél az ilyen célhámosságtól volt hivatott megakadályozni. Azt hiszem, testvéreim, nekünk is vannak ajánló leveleink. Azt az ígét, azt az üzenetet, amit az Úristen a szívünkre ír, azt olvassák a körülöttünk lévő emberek. És akár hallgatólagosan magukba, akár hangosan is kimondva, de ajánló levelet állítanak ki rólunk. Annak függvényében, hogy mit látnak a mi életünkben, a mi magatartásunkban. És ez lehet útkészítés az Isten irányába. Hogy igen, én ebben az emberben megláttam Krisztust. Igen, én ezen az emberben megéreztem a léleknek jó munkáját. De lehet ez a célhámosságunknak a leleplezése is. Hogy valaminek gondolom, vagy tartom magam, és közben nem az az ember vagyok. Áltatni próbálom önmagam meg becsapni a másik ember. Tudjuk, hogy hosszú távon ez nem működik. Előbb vagy utóbb, de kiolvassák. Kiérzik az emberek mindazt, ami lényünkben, ami magatartásunkban van. Egyfelől tehát ez az üzenet fébi levélhordozó volt, és ez a levélhordozás egyben azt is jelentette, hogy Pál apostol ajánló levelet kap. Mi is levélhordozók vagyunk, mert megbízik bennünk az Isten. Az ő ígéjét, szavát lelke által szívünkbe vési. De rólunk is ajánló levelet állítanak ki az emberek, annak függvényében, hogy mit látnak. Ez lehet útkészítés, de lehet a félhámosságunknak a leleplezése is. Másodszor azt olvasjuk Péberről, hogy ő a kenkreádeli gyülekezetnek a diakónusa, a szolgálója volt. Korintus kikötő városa volt ez a Kenkreád. Korintus egy kicsi beljebb fekült a szárazföldön, Kenkreád pedig ilyen kis kikötőváros volt. Milyen szolgálatot végezhetett itt Fébé? Nem részletezi az ige. De elképzelhetjük, hogy mint minden kikötőváros, itt is a kereskedők jöttek, mentek, bizonyos dolgokat eladtak, vagy pedig vásároltak, néhány napot itt töltöttek, és aztán mentek tovább. És el tudom képzelni, testvéreim, hogy Fébé, mint ilyen diakonú szolgáló, valószínűleg segítségükre lehetett ezeknek a kereskedőknek. Elmondhatta, hogy mit hol találnak, mit hogyan lehet elrendezni, befogadhatta őket néhány napig, eledelt adhatott neki, vagy pedig útba igazította őket, hogy Korintusban, a nagy kikötővárosban mit hol lehet elrendezni, mit hol lehet megkapni. De mint minden kikötőváros, ez is magán hordozhatta a zsűlöttségnek a jeleit. Ott a pénz csörgött, és a profit dominált. A kocsmákban a ital folyt, és az örömházakban a katszaj hallatszott. És az ilyen körülmények között olyan könnyen elveszíthetjük lelkünket. És Fébé, mint ilyen diakónus, elmondhatta azt, hogy vigyázzatok, mert nem ennyi az élet, és nem ilyen az élet. Őrizzétek meg lelketeket tisztaságát, szépségét. Van egy megváltó Krisztus, és van megelevenítő lélek. Elképzelhetjük, hogy Fébé ezt a fajta szolgálatot is végezhette ott, abban a kikötővárosban. És az ő szolgálatához nyilván az is hozzátartozhatott, hogy mint minden településen itt is lehettek árvák, özvegyek, vagy egyszerűen olyan emberek, akiknek szükségük volt valakinek a gyámolítására, támogatására. Elmehetett ezeket az emberekhez, és erejéhez, meg lehetőségéhez mérten segített. Végighallgathatta őket, anyagilag is talán segített, de még inkább lelkileg. Ez a második gondolat. Diakónus, szolgáló. Az Úristen ezt a feladatot is reánkézna. Hogy el tudjuk menni bizonyos emberekhez. Ha a lélek indít, akkor tudjunk valamiképpen a segítségükre lenni. Sokfajta módon kifejezhetjük ezt. És olyan jó, hogy ebben a gyülekezetben vannak. Jó hallani, jó látni, és jó megtapasztalni. El is mondták ezek a személyek, hogy akik valamilyen úton, módon megpróbálnak másokon segíteni, érzik ennek az áldását. Érzik azt, hogy az Úristen valamiképpen pótolja ezt az ő életükben. Ha kis lépéseket is, de a lélek indít, menjünk, és segítsünk. És harmadszor azt mondhatjuk el Fébéről, hogy az ő neve azt jelenti fényes, ragyogó. Valóban nem csupán a neve, hanem a szíve, a szeretete, a megnyilatkozásai azok így ragyogtak. A neve valamiképpen pogány háttérből származik, a hold istenséggel van kapcsolatban. Mi már tudjuk, mert a tudósok elmondják, hogy a holdnak nincs saját fénye, hanem a napnak a ragyogását tükrözi vissza. És olyan jó tudni, hogy ilyen a mi keresztény életünk is. Nincs saját fényünk, hanem Jézus Krisztus, mint egy ilyen nap. Az ő ragyogását tükrözhetjük vissza a világ fele. És annyira kellenek az ilyen fénylő mécsesek. Annyira kellenek az ilyen fényhordozók ebben a sötét világban. Úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, olvassuk a hegyi beszédben. Harmadsorban fényhordozó volt Fébé. Egy lélekben újjászületett ember, aki levélhordozó, aki szolgál, és aki ragyog. Hadd legyen ez a mi képünk, és hadd legyen ez a mi belső életrajzunk. Másodszor azt mondtam, hogy az ünnep a gyülekezetre néz, a keresztény egyházra. Milyen is az, vagy milyen kellene legyen? Itt igazából két közösség is megjelenik. Egyfelől megjelenik a korintusi, a kenkreálbeli gyülekezet, ahonnan elindul Fébé, másfelől pedig megjelenik a római gyülekezet is, ahova majd meg fog érkezni. Mit mondhatunk el a gyülekezetről? Egyfelől nézzük meg, hogy Pál így nevezi őt, hogy ajánlom nektek Fébét, ami nénénket. Nyilván nem rokoni szála szerint nevezi őt így. Nem vérségileg voltak rokonok, hanem a lélek az, amely összekapcsolta őket. És gondolhatunk hálás szívvel mi is arra, hogy az Úristen ebbe a kétfajta közösségbe helyez bennünket. Van a vérségi, a rokoni kapcsolat, a család. És olyan jó, hogy ez is van. Minden nyomorúsága ellenére olyan jó, hogy ezt is adja az Isten. De ezen túlmenően van az a másik, amit a lélek hoz létre két idegen ember között. A lélek az, amely kapcsolatot teremt két olyan ember között, akik amúgy vérségileg nem rokonok. Emlékszünk arra a történetre, amikor Jézus Krisztus egy házban tanít. Nagyon sokan összegyűlnek. Annyira, hogy a házon kívül is sokan vannak, és hallgatják Jézus Krisztusnak a szavát. És akkor, amikor megérkezik az édesanyja, meg megérkeznek a testvérei, nőtestvérei, meg fétestvérei, akkor nem tudnak bemenni a házba, annyira sokan vannak. Valaki bemegy Jézus Krisztushoz, és megüzeni neki, hogy kint vannak a testvérei, meg kint van édesanyád. Jézus Krisztus megáll a tanításban, és azt kérdezi, hogy kicsoda az én testvérem. Kicsoda az én fétestvérem, az én nőtestvérem és az én anyám. És akkor azokra mutat, akik őt hallgatják, meg a tanítványaira. És azt mondja, hogy ti vagytok, akik hallgatják az Istennek szavát. A lélek által Jézus Krisztus körül létrejön ez a lelki nagy család. És itt nem csupán elviekben szeretnék erről beszélni, hanem egészen konkrétan példát hozni önmagam életéből. Visszaemlékszem akkor, amikor édesanyámmal meg édesapámmal együtt éltünk Nagyvárad mellett Örvénden, akkor időnként a szüleim elutaztak valahova, engemet és a nővéremet pedig otthon hagytak, és reálíztak egy idős asszonyra. És mind a mai napig úgy visszaemlékszem azokra a szép emlékekre, amelyeket hozott ennek az asszonynak a lénye meg magatartása. Mindent megpróbál tenni annak érdekében, hogy a kedvünkben járjon. Úgy bearanyozta a mi életünket. És aztán idővel ő lett a mi pót nagymamánk. Nem voltunk mi vérségileg rokonok, de hiszem azt, hogy a lélek az, amely összekapcsolt így bennünket. A teológiára visszaemlékezek, akkor a szobatársamra megint így tudok tekinteni. Hogy úgy idővel úgy összekapcsolódott a mi életünk. És eltelt egy bizonyos időszak, amikor már talán szavak nélkül értettük egymást. Sokszor eltelnek hetek meg hónapok, hogy nem hívjuk fel egymást telefonon, vagy nem találkozunk, csak ritkábban, de akkor, amikor ez mégis megtörténik, mintha az előző percben kezdtük volna el a beszélgetést. Olyan jó, hogy van ez, hogy a lélek tud így összekapcsolni bennünket, idegen embereket, és barátokká válnak. Vagy gondoljunk bele, hogy így kötöttünk házasságot. Kezdetben két idegen ember állt egymással szemben. És aztán lett belőle szerelem, meg házasság. Tehát a lélek az, amely össze tud így kapcsolni két idegen embert. Másfelől azt olvassuk, hogy a gyülekezetnek mindig befogadónak kell lenni. Így mondja Pál apostol, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Fogadjátok be az Úrban szentekhez illően. Ez a megnyílt szemnek a tekintete, és a kitárulkozó szívnek, a kitárulkozó karnak a mozdulata. Hogy akkor, amikor megjelenik egy idegen személy, nem mondom azt, hogy nem érdekel, hanem be tudom fogadni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ezt a mozdulatot csak Krisztustól tanulhatjuk el. Fogadjátok be őt az Úrban. Csak Istentől tanulhatom el igazán ezt a fajta mozdulatot. Hogy nem mondom azt, hogy nem érdekel, hanem azt mondom, hogy jöhet. Belefér a figyelmembe, a szeretetembe, a hitembe, az időmbe. Hogy egy kicsit vele is foglalkozzak. Ha megérkezik egy idegen személy ebbe a gyülekezetbe, tudunk-e így visszanyúlni? Ha kell oda menni, és befogadni.
ifjúsági órán is elmondtam, és megtörtént sajnos egy eset, hogy két számukra idegen személy érkezett az ifjébe. És olyan elkeserítő, meg megszomorító volt, úgy magam számára is, hogy egyikünk sem mentünk oda. Hogy néhány szót váltsunk velük. Hogy érezzék azt, hogy valóban befogadva vannak ebbe a közösségbe.
Önzőek és közömbösek vagyunk sok esetben, de az Úrban, Krisztusban mégiscsak meg tudjuk tanulni ezt a mozdulatot. Ő így tárta ki a karját a Golgotai kereszten, és így fogadott be mindenkit. A megféltet is, és még azt is, aki nem jutott el az ő közelségébe. Az időst is, meg a fiatalat is. Mindenki belefér. Olyan jó, hogy nincs személyválogatás Jézusnak ebben a mozdulatában. Másfelől pedig így mondja, hogy álljatok mellette mindenben, amiben rátok szorul. Álljatok mellette. És ezt megint azt mondom, hogy ezt meg az Isten lelkétől lehet megtanulni. Mert a Szentléleknek a neve, a Bibliában szereplő görög neve az a Parakaleo. Ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy az a személy, akit magam mellé hívok, és ő jön pártfogóként. És hogyha nekünk ilyen Istenünk van, és ilyen lélek adatot, akkor ez bennünket is mozgásba kell indítson az Isten felé is, meg a másik ember irányába is. Sokszor hívás nélkül is, ha kell. Vagy az apostol ösztönzésére, vagy pedig a lélek indítatására, vagy pedig lelkünk belső indítatására. Fogadjátok be egymást, és álljatok egymás mellé. Ez a gyülekezet. És a többi, bocsássátok meg, hogyha ezt mondom, de a többi blablá. Hogyha ebből nem valósul meg semmi, vagy csak kevés valósul meg, akkor hiába való minden templomi prédikáció. Mert ebben látszik meg, hogy mennyi válik valóságá mindabból, amit az Úristen elképzelt a gyülekezetről, és a gyülekezetben élő emberekről. Fogadjátok be egymást, és álljatok egymás mellé. És végezetül a harmadik és utolsó vonás, amit még megemlít, ez az íge, és ami benne van ebben az ígében, az tudnélik a kölcsönösség. Hogy tudnélik, úgy, ahogy ez a PB egyfelől segített másoknak, ott Korintusban, Kenkreában. Szolgáló diakónus volt, a rászorulóknak a segítője volt. És mikor elmegy a római gyülekezetbe, azt láthatjuk, hogy éppen ő az a személy, aki másokra szorul. Nem ismeri az országot, a várost, nem ismeri annak a népnek a nyelvét sem talán, nem tud eligazodni, nem tudja, hogy bizonyos helyzetekben mit kell tenni, és mit, hogyan lehet valamiképpen elrendezni. Ott van ez a kölcsönösség. Azt mondja Pál apostol, hogy ő sokaknak pártfogója volt Korintusban, Kenkreában. És ez a kifejezés meg az eredetiben olyan személyt jelöl, aki Athénban lakott, a Görög Birodalom fővárosában, és azoknak az idegeneknek a képviseletét vállalta fel. Akiknek nem volt polgárjoguk, tehát semmi joggal nem bírtak, akik ugyanúgy talán nem ismerték a nyelvet, akik ugyanúgy elvesztek a forgatagban. Érezzük, hogy milyen szép ez a kettősség, ez a kölcsönösség. Hogy egyfelől én tudok segíteni másoknak. Egy tehetséget, valamilyen talentumot nálam helyezette az Isten. És akkor ebből az erőből, tehetségből fakadóan tudok segíteni és elindulni a másik irányába. De kerülhetek olyan helyzetbe, hogy reálkodolok a másikra. Tudok elfogadni. Tudunk ebben a kölcsönösségben élni. Ezt sok esetben talán nehezebb elfogadni. Lehet, hogy könnyebb nekünk adni. Úgy valahogy beleképzeltem magam a lábmosás történetébe, hogy lehet, hogy könnyebb megmosni valakinek a lábát, mint én odaadnom. Hogy egy idegen személy, vagy egy ismerős, mossa az én lábamat. Tudni kell nem csupán adni, de elfogadni is. És alázattal megvallani, hogy én ebben nem tudok eligazodni, ebben kevés az erőm, ebben nem vagyok ügyes. De ha másik az, és felajánlja a segítségét, akkor tudjam elfogadni.
tudjak ebben a kölcsönségben élni. Erősek és gyengék. A bibliaolvasás rendjén, amit felolvastam, ott éppen azt hallhatjuk, hogy ti erősek, fogadjátok be a gyengéket. De hogy ki miben erős, vagy miben gyenge, az mindig változó. Harmadsorban tehát tudjunk ebben a kölcsönösségben élni. Ha abban a helyzetben vagyok, hogy tudok adni, akkor tegyem meg. De tudjam azt is őszintén megvallani, ha valamiben nem tudok jól eligazodni, akkor fogadjam el a másiknak segítségét. Mert az Úristen a másik életében helyezte el azt az erősséget, azt a tehetséget, vagy azt a talentumot. Egy lélekben újjászületett ember tévé alakja állt előttünk ezen az Isten tiszteleten, és egy gyülekezeti rajt. Mindig mérte az ige. Olyan mérce, amiben megláthatjuk önmagunkat. Olyan mérce, ami útbaigazítást ad, hogy így kellene élni, ilyeneknek kellene lenni. Hogy az Úristen ereje meg lelke által, hogy ezek a szép vonások, amelyek fébi alakjában megjelennek, mi magunk is hordozni tudjuk, és aztán a közösségben ezt megélni. Isten legyen ebben a segítségünk. Amen.
Válaszoljunk az ige szavára a 477-es számú énekünk első verszaka eléneklésével. A 477-es számú énekünk első verszakával válaszoljunk az ígére, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Által újjászülethetünk mi is, nem kell nekünk megmaradni pusztán fizikai létünkben, pusztán abban az elvetettségben és távozatban, amely nem vesz tudomást az Istenről, és csupán a maga erejére és lehetőségére támaszkodik, és pusztán csak a földi horizontot látja, hanem lehetünk mi is újjászületett emberek. Olyanok, akiknek szívében ott van ráírva a te ígéd, a te üzeneted. Köszönjük, hogy ezt az ígét hordozhatjuk. Köszönjük, hogy az évszázadok, évezredek során mindig megbízták bennünk, hogy az íge továbbadásának a sora az nem szakad meg. Úgy, ahogy Fébi elvitte Rómába, mi is vihetjük tovább, és adhatjuk azoknak, akik környezetünk közt tartoznak. És köszönjük, hogy ez határozza meg majd a mi ajánló levelünket is. Mert gyermekek és hitvesztársak, szülők és munkatársak, embertársak mind-mind valamiféle ajánló levelet fogalmaznak meg rólunk. Köszönjük azt is, hogy szolgálókká lehetünk. Annyitól mi uralkodni akarunk. De te mégiscsak úgy jöttél erre a földre, és úgy adtál példát a mi számunkra, hogy embereknek szolgáltál. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha ragyogóvá válhat a mi életünk. Azt, hogy a te fényességedet tovább tudjuk vinni emberek irányába. És köszönjük neked a gyülekezetet. Hadd gondoljunk elsősorban a magunkéra, erre a Bulgária telepi közösségre, ahova bennünket helyeztél. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha ott van a kölcsönösség ebben a közösségben. Hogy az egyikben erős vagyok, a másikban talán gyenge is fordítva, és akkor, amikor így egymás mellé rendelsz bennünket, akkor mindig segítséget nyújthatunk, és segítséget kaphatunk. Köszönjük azt is, Istenünk, hogyha Jézus Krisztus, a lélek megtanít bennünket arra, hogy mit jelent befogadni a másikat. Mit jelent kitárni karunkat, mit jelent a másik mellé odaállni, mert Jézusunk így tárhati karját, ott a Golgotai keresztván, és így akar befogadni mindenkit. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ígéd által szóltál, köszönjük a mai alkalmat, csendességet, a közös éneklést, imádságot, igehirdetést és hallgatást, és attól, hogy valóban hordozhassuk, vihessük tovább azt a drága örökséget, amit tőled nyertünk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imában vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Áldásra várva az előbb énekelt énekünket énekeljük. A 477. számú énekünknek második és harmadik verszakát. A második verszak így kezdődik, szeretetben összeforva, egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.